És akkor felkérem professzor dr. Csabai Istvánt, az ELTE TTK professzorát, hogy adatintenzív megközelítés a tudományokban című előadását tartsa meg.
Köszönöm szépen. Elvég akkor, hogyha minden igaz, akkor kellene, hogy látszódjon az
Igen,
előadásom.
látszódik,
Jó,
látszódik, hallatszódik.
nagyon szépen köszönöm, és akkor külön köszönöm a meghívást, meg külön örömömre szolgált itt az előző előadásokat hallgatni, nem is számítottam erre, de egészen nosztalgikus állapotba kerültem, hogy úgy fejezzem ki magamat, hiszen körülbelül ez a 30 év, ez nagyjából megfelel az én kutatói karrieremnek is. Tehát valamikor a 80-as évek közepén végén végeztem, és csak így nosztalgikus elemként, ami kapcsolódó téma, esetleg felemlítem, hogy akkor még ugye az internet az azt jelentette, hogy ki kellett menni a fakszobába, ahol az egyetlen nemzetközi telefonvonala volt az intézetnek, és ott modemen keresztül egy bécsi számot hívtunk föl, ahol egy éppen külföldön dolgozó kollégának a accountján keresztül e-mailezett gyakorlatilag az egész internet, illetve arra az időre tehető, és a fizikusok között továbbra is él a városi legenda, hogy ők csinálták Magyarország első internet kapcsolatát, amikor is a fizikai épületet, a Puskin utcát összekötötték az ELTE-nek a múzeum körúti épületével, ilyen koaxos eternettel. Ennyit a nosztalgiáról. Én igazából, mint felhasználó vagyok itt, tehát egy kutató, aki használja ezt az infrastruktúrát, amiről itt szó volt, és ezúton is nagyon szeretném megköszönni az összes kollégának, aki biztosítja számunkra ezt a hátteret a számítógépes hálózatokkal, meg a nagy kapacitású számítógép infrastruktúrával. És akkor az adat vagyonról, az adatokról volt szó, és erről fogok én is beszélni. Nagyon sok különböző aspektusával kapcsolatba kerültem, és sok különböző projektben dolgoztam, itt láthatók a köszönetek, elnézést, hogy angolul lesznek a fóliák. Tehát igazából az adat az mindig is központi szerepet játszott a megismerésben, nem csak a tudományos megismerésben, hanem általában az emberi megismerésben. Az ember ugye észleli a körülötte lévő világot, és valahol az agyába, az információ feldolgozó rendszerével, kis számítógépével, hogy ilyen analógiát használjunk, valamifajta modellt, értelmezését akarja ennek a dolognak kapni. Ugye az érzékszerveinken keresztül érzékelünk, de az viszonylag hamar kiderült, hogy az érzékszerveink nem igazi tudományos nagy műszerek. Tehát nem láttuk a élő sejteket, a mikroszkópra kellett várni, nem láttuk a távoli galaxisokat, távcsövekre kellett várni addig, hogy kitágítsa annyira a pupillánkat, hogy elég fotont tudjunk összegyűjteni a távoli, nagyon halvány objektumokról. Illetve vannak olyan modalitások, nem tudom, röntgensugárzás, gravitációs hullámok, amire egyáltalán nincs is érzékszervénk, túl van az elektromágneses hullámhoz tartomány, és mindehhez műszerek kellenek. Tehát műszerek kellenek, tudományos és egyéb műszerek, amivel olyan modalitásokat, olyan skálákat tudunk érzékelni, amire az evolúció adta szerveink nem tesznek alkalmassá. Tehát ezeket tekintetjük egyfajta mankóknak, kiegészítő eszközöknek. És akkor ugye ez az egyik oldal, amelyről az információ áramlik be mind a mindennapi életek során az agyunkba, mint pedig a tudományba, a tudományos megismerésbe is. És a másik oldalon pedig ugye ott van az elménk, az agyunk, amire ugye nagyon büszke az ember, a teremtés koronája, és hogy a legkomplexebb szerkezet, és ilyeneket szoktak mondani. De hogyha összehasonlítjuk egy átlagos számítástechnikai infrastruktúrával, akkor látjuk, hogy bizonyos szempontból tényleg csodálatra méltó, az pedig különös, hogy az evolúció hogy alkotta ezt meg. Viszont vannak olyan paraméterei, mondjuk az órajel frekvencia, vagy a cache méret, a rövidtávú buffereknek a mérete, ami egészen nevetséges kapacitású, sőt, összegészében a kapacitás, hogy azt láthatjuk, hogy az is már közelíti a jelenlegi számítástechnika az ősz kapacitását valamilyen értelemben, hogyha csak terabájtokba vagy hasonló mértékekbe próbáljuk mérni. És ugye igazából ez nem is annyira csoda, hiszen az evolúció úgy, ahogy a szemünket nem arra alkotta, hogy atomokat, sejteket vagy galaxisokat nézzünk vele, ugyanúgy az agyunkat is leginkább arra alkotta, hogy életben maradjunk és továbbadjuk az életet, tehát tulajdonképpen az agyunk se egy tudományos nagyműszer, és akkor nyilván ebbe nagy szerepe lesz majd a számítástechnikának is. És akkor ezzel zárul tulajdonképpen a tudománynak ez a megismerési köre. műszerek segítségével érzékeljük a világot, és mindenféle kiegészítő bankok segítségével próbáljuk értelmezni azokat, mert önmagában az írás feltalálása, meg a matematikának a feltalálása, ez egyfajta mankó volt, hiszen fejbe nem tudok, hiába vagyok tudós professzor az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, nem tudok mondjuk 20 jegyű számokat összeadni fejbe, de az írásbeli összeadást azt még tudom, és akkor papírral, ceruzával meg tudom ezt valósítani. Fontosnak tartom hangsúlyozni, főként amikor innovációról, technológiáról beszélünk, hogy végig a történelem során és az egész kezdeténél is, de azóta is folyamatosan nagy szerepe van ugye az alapvető emberi kíváncsiságoknak, az alapkutatásoknak abba. Tehát maga a fizikának a megismerése, vagy a mechanikának, majd ráépülő további tudományágaknak a megismerése igazából abból az emberi kíváncsiságból indult, hogy vajon mik azok a fényes kis pöttyök fönn az égnek a bíbor vászonán, miért mozog némelyik közülük, miért nem mozog a másik, miért annyi van belőlük amennyi, és akkor említhetném itt, de nem megyek bele részletesen, természetesen a tudománynak az egyik legkarakterisztikusabb történetét, a naprendszernek a megértését, kezdve az adatgyűjtéstől, utána pedig az, hogy milyen modelleket, milyen matematikai modelleket, először csak leíró modelleket alkottunk a Kepler törvényekkel, majd ilyen megmagyarázó, működtető természeti törvényekre sikerült rájönni, pont azért, mivel ez egy annyira egyszerű, annyira könnyen és annyira a zajoktól elszeparált rendszernek tekinthető, hogy könnyű volt ilyen párbetűs képletet tulajdonképpen, hát könnyű volt, mondjuk évszázadokig tartott, de relatív egyszerű összefüggések vannak, amik nem tudom, egy pólóra ráírhatók, mint a Newton-féle gravitációs törvény. Itt megemlítem, hogy itt is már maga az adatfeldolgozás és a data curation az egy nagyon szignifikáns feladat volt, tehát ugye több évtizeden keresztül gyűjtötték az adatot, és utána Keplernek 30 évig tartott, amíg olyan táblázatba rendezte az adatokat, amik végül is valamire, hát elsősorban persze asztrológiai célokra, de közvetve végül a Newton törvényeknek a felismeréséhez vezetett. És akkor eljutottunk a mai korig, akkor természetesen minden lépésben most már számítógépek vannak mindenhol, számítógépek és hálózatok, tehát távcsövek egyből digitális kamerákkal veszik fel a képeket, egyből számítógépekre kerülnek az adatok, az adatoknak pusztán az áttekintése is lehetetlen már emberi szemmel, látni fogunk rá példát, és az adatoknak a feldolgozása, modellezése, úgy az adatoknak a feldolgozása, mint pedig azoknak a szimulációknak a elvégzése, amiket az alap természeti törvényekre építve tudunk futtatni, és akkor ez a kör úgy zárul, hogy például a gravitációs törvényeket le tudjuk szimulálni, el tudunk millió részecskéket helyezni ebben a szimulációban, és le tudjuk szimulálni például az univerzumnak a nagyskálás szerkezetét, mint egy virtuális univerzumot létrehozni a számítógép belsejében, és ezt a virtuális univerzumot, amire itt egy kis példa látszik a jobb alsó sorokban, ezt össze tudjuk vetni a valódi nagyskálás elosztásával a galaxisoknak. Itt is csak egy nosztalgikus elemként, hogy amikor diák voltam, akkor még kézzel rajzoltuk a pixeleket, talán többen emlékeznek még a kollégák közül a milliméter papírra, de mostanság ugye a diákok azok már csak megnyomnak szinte egy gombot, és lezajlik a mérés, vagy meg sem nyomják a gombot, csak integetnek a berendezésnek, hogy induljon el a mérés. Tehát nagyon sokat változott a világ az elmúlt 30 évben. És az egésznek a mozgató ereje, azt hiszem, hogy ebben a körben ez egyáltalán nem újdonság, vagy nem kell magyarázni, a Moore-törvény, ami egy exponenciális növekedést jelent a számítástechnikai kapacitásnál, és akkor itt ismét szeretném hangoztatni ezt a körforgást, ezt a loopot, ami az alaptudományok és a technológia fejlesztése körül van. Tehát az alapvető emberi kíváncsisága, a csillagok mozgásának a megismerése, az vezetett el a mechanikának a felismeréséig, arra épült később, ugye a 20. század elején a kvantummechanika, később a szilárdtestfizika felfedezése, és erre épül ugye a tranzisztornak a működése, ami utána milliárd számba belekerül a számítógépekbe. És nem csak a számítógépekbe kerül bele, hanem ugye belekerül a műszerekbe is, ugyanaz a mikroelektronika, tehát ott alul láthatunk például egy CCD kamerát, amely hatalmas rátával ontja az adatokat, tehát egyik oldalon az adat bűség, másik oldalon pedig a feldolgozási kapacitás is exponenciális sebességgel növekszik, illetve fordított értelemben exponenciálisan csökken annak az ára, amiért ugyanazt a teljesítményt meg tudjuk valósítani. És akkor én nagyon szerencsés voltam, hogy karrierem elején részt vehettem az egyik ilyen karakterisztikus tudományos Big Data projektben, aminek az volt a célja, hogy az univerzumnak az első háromdimenziós térképét megalkossuk, hiszen, mint kiderül, talán meglepő, a 2000-es évek előtt egyáltalán nem létezett ilyen. És akkor maga a felmérésnek a különlegessége igazából az volt, hogy digitális eszközöket használt. Tehát azelőtt is voltak már nagy távcsövek, akkor is voltak már 2,5 méter átmerő távcsövek már gyakorlatilag a 1920-as évek óta rendelkezésre állnak. Ez a távcső is egy ekkora távcső volt. Ami újdonság volt benne az, hogy nem szabad szemmel néztek bele a csillagászok, illetve nem fotolemezre vették föl a képeket, hanem egy digitális kamera került bele. Itt a bal felső sarokban látható maga ez a CCD kamera, és látszik a mérete is, hogy ez a 120 megapixeles színes kamera, ami nem négy, hanem nem három, mint az emberi szem, hanem öt színbe veszi föl az égről a képeket, fényképezve tulajdonképpen galaxisokat. Ez milyen hatalmas volt, részben ugye az érzékenység miatt, részben pedig a 90-es évek közepén az összes jó minőségű CCD pixeleknek a fele ebben a 120 megapixelben volt, ami az egész világon található ebben az egy kamerában. És emellett volt egy sokszálas üvegszálas spektrográf, ami pedig spektrumokat vett föl, és akkor így egyrészt kb. 300 millió galaxist fényképeztünk le öt színben, amit tekinthetünk matematikai értelemben 300 millió darab ötdimenziós vektornak, és 1 millió galaxisról készültek részletes színképek, az pedig 1 millió 3000 dimenziós vektort adott. És hogy milyen gyors ugye a Moore törvény, vagy milyen gyors a fejlődés, akkor emlegettük már így, de csak viccesen előadásokban, hogy pár év múlva lehet, hogy már a fényképező gépünkben is lesznek digitális kamerák, akkor nem sejthettük, ugye, hogy nem is csak, hogy fényképezőgép se lesz már, hanem a mobiltelefonon lesznek elérhetőek ilyen kapacitások, és épp az elmúlt években jelentette be mondjuk a Samsung egy közel olyan kapacitású kamerát, tehát 100 fölötti megapixeles kamerát, és nyilván még a történetnek itt nincsen vége, de itt a zsebünkben érezhetjük tulajdonképpen a Moore törvényt. És akkor ez megváltoztatta azt, hogy hogyan lehet csillagászatot csinálni, hogyan lehet tudományt csinálni. Tehát a 1930-ban fedezték fel egyáltalán, ugye Hubble nevéhez fűződik ez részben, hogy egyáltalán nem csak a mi tejútrendszerünk van, hanem van még sok milliárd másik galaxis is, tehát hogy milliárdszorosára kitágult az univerzum. A 90-es évekig jutottunk el oda, hogy körülbelül 1000 galaxisnak tudtuk a térbeli pozícióját meghatározni, és akkor már sejteni lehetett, hogy nem homogénizott trópa galaxisok eloszlása, hanem ilyen hálós, klaszteres szerkezetet mutat, és akkor 2005-re, amikor ennek a felmérésnek az első fázisa elkészült, akkor 1 millió galaxisnak a térbeli pozícióját sikerült meghatározni. És akkor ez átalakította azt is, hogy mind dolgoznak a csillagászok, és hatalmas adatmennyiséget termelt, akkor ez a 10 terabájt adatmennyiség, ez tényleg nagyon soknak számított akkor, ugye nem is csak, hogy a jelenlegi SSD-diszkek nem voltak, hanem nem volt még a DVD-se, hanem CD-diszkek akkor jelentek meg, és ilyen CD-diszk cserélő robotokon próbáltuk elhelyezni az adatokat, de bízva a Moore törvénybe, hittünk abba, hogy amire elkészül a survey, addigre ennyi adat eltárolható lesz, mert amikor terveztük a programot, akkor egyáltalán nem is volt eltárolható még ennyi adat. És annyi újdonságot is jelentett a program, hogy ez volt az első program, ahol több ember évet, ugye FT-et kellett áldozni a tudományos szoftverfejlesztésre szemben ugye a csillagászati észlelésekhez és akkor az észlelési aspektusokhoz. Itt a képen Szalai Sándor áll, aki ugye egyrészt ennek a projektnek az egyik atya volt, másrészt pedig aki itthon is nagy szerepet játszott abban, hogy tényleg így a hazai kis internet és számítástechnika elinduljon legalábbis az egyetemi berkekben. És akkor végül ebből ugye adatok keletkeznek, hatalmas adattáblák, sokdimenziós adattáblák, és akkor ezzel dolgoznak tulajdonképpen szinte minden tudományterületen a kutatók terapixeles képekkel, több ezer dimenziós vektorok millióival. És ez megváltoztatta a nézőpontot, hogy mi is a tudósnak ugye az álláspontja, aki alapvetően persze továbbra is kémlelné az univerzumnak a titkait, de igazából amit napi szinten csinál, az az, hogy különböző eszközök, szerszámok között matat, aminek szinte kizárólagos többsége a mai napra most már számítástechnikai, informatikai jellegű. És akkor olyan kérdéseket kellett megválaszolni mondjuk a csillagászoknak, hogy galaxisokat, kvazárokat, csillagokat szétválasztani ebben az ötdimenziós szintérben, és akkor ez meg kellett tanulni adatok indexelését, nagy mennyiségű adatoknak a kezelését, SQL adatbázisokat és mindenféle olyan technológiákat, amik azelőtt nem képezték az eszköztárát mondjuk egy csillagásznak. Tehát most például fizikus szakon képezzük a diákjainkat természetesen magas szintű számítástechnikai skillek elsajátítására, de akkor még, mondjuk 90-es években, sőt 2000-es évek elején, ez egyáltalán nem képezte mondjuk egy csillagásznak vagy fizikusnak a képzésének a részét, hogy ilyen jellegű információkra tegyen szert. És akkor gyakorlatilag én is belesodródtam, meg sok más kolléga is belesodródott ebbe, hogy tulajdonképpen a hagyományos fizikusok vagy csillagászok szemében mi igazából informatikusok vagyunk, persze az informatikusok máshogy vélekednek erről, de mindenféleképpen adatbázis indexelés, adatbázis építés és hasonló dolgokat is meg kellett tanulni, és itt alul csak egy pillanatra megjegyezném, hogy többször elhangzott a mai előadások során is, hogy nagyon fontos az adatoknak a közzététele és a mindenki számára való elérhetés, amiben szintén rengeteg javulás történt, ugye részben köszönhetően az infrastruktúra fejlesztésének. És akkor ez volt egy példa ugye csillagászatról, kozmológiából, de nyilván a többi tudományterületen is ugyanez játszódik le, van ahol kicsit megkésve, van ahol szinte párhuzamosan, és akkor mondjuk a biológiai tudományok, ezen belül is a genetika, ami szintén sikerült kapcsolatba kerülnöm. Tehát itt a történetet onnan kezdeni, hogy mondjuk a 70-es évek végére sikerült az első genomot megszekvenálni, még konkrétan egy vírusnak a szekvenciája volt, ez mindenki fölismeri, hogy ez nem a koronavírus, hanem a FIX-174-es, és akkor Zangernek sikerült ezt megcsinálni, és akkor ez egy ilyen kézi pepecselős munka volt, tehát pipetták, gélek, hosszú hetes hónapos munkák, amíg ezt a 5386 nukleotidot le tudták olvasni. És akkor, hogyha előreugrunk 30 évet, amikor az úgynevezett új generációs szekvenálás technológiája megjött, akkor ezeket a reakciókat, amiket pipettával, asztalnagyságú táblákon tudtak csinálni, ezt le tudjuk miniaturizálni csipekre, egy-egy csipre rá tudunk rakni ilyen reakcióból több milliót, vagy több százmilliót, ezeket a csipeket berakjuk ilyen gépekbe, hasonlóan, mint a számítógép csipeket, és ilyen gépekkel megtölthetünk hangárokat, mint látszik itt a pekingi intézetben, sorba a szekvenáló gépek. És akkor van már olyan verzió is az egésznek, hogy egy ilyen hordozható pendrive méretű, amit a kollégák, akik a koronavírus járvánnyal foglalkoznak, intenzíven használnak, vagy akik mondjuk Afrikában az ebolát kutatják. És akkor a genomikának is van egy Moore törvényét, most egy fordított Moore törvényt mutatok, nem hogy hogyan növekszik a kapacitás, hanem az, hogy hogyan csökkennek az árak, és akkor ez a fehér ferde lefelé menő vonal, ez mutatja, hogy a függőleges skála logaritmikus, tehát exponenciális csökkenését az áraknak, mármint a számítástechnika árának, és akkor a pontok pedig az adatpontok a genomszekvenálásnak az árának a csökkentését, tehát hogy egy humán genom megszekvenálása mennyibe kerül. Csak azt láthatjuk, hogy egy letörés van még ezen a logaritmikus skálán is, tehát hihetetlen mértékben olcsóbbodik a genomszekvenálás, tehát mondjuk Kínában gyorsabban tudnak szekvenálni, mint diszkeket gyártani, mire az adatokat rárakják. Vagy emellett mondhatnék egy olyan példát, hogy ugye koronavírus járvány, hogy hihetetlen gyorsan, tehát egy év alatt a nulláról, ugye nem volt koronavírus szekvenálás az előtt gyakorlatilag, most már 500 000 körül tartunk a megszekvenált koronavírus mintáknak. Vagy egy másik minta, rákgenetika, a rákról lehet tudni, hogy gyakorlatilag genetikai betegség és abszolút esélytelen volt az emberiség mondjuk a rák megértésére, amíg nem volt genomszekvenálás, és akkor van egy nagy projekt, egy nagy adatbázis, ahol szinte az összes tumortípust több 1000 betegből vett mintákon elemeznek és genomszekvenálást végeznek. Az árak azok rohamosan csökkennek, tehát akár egy évtizeddel ezelőtt $1 millió került az első humán genomnak a megszekvenálása, az nyilván nem jön ki az egyetemi tanári fizetésből, de most már mondjuk $500, azt már, hogyha az életem múlik rajta, akkor valószínűleg meg tudok fizetni belőle, és ez még egy emberről csak egy szekvenálás, vannak már olyan hangok, hogy ugye a sejtjén külön-külön evolválódnak, és akkor mind a 37 trilliót meg kellene szekvenálni, tehát még a tudósoknak az adatégsége az továbbra is kimeríthetetlen. És hát ez a biológiát is átalakította, hogy milyen egeret kell fogdosni a biológusoknak a kezükbe. És akkor egy konkrét projektet, csak hogy aktuális is legyen, ugye a koronavírus járvány többen említették itt a nap során, természetesen nem múlhat el semmi, hogy erről szóna kerüljön. Azzal az állásponttal vitatkoznék, azt hiszem Borhi rektor úr említette, hogy váratlanul ránk tört koronavírus járvány. Igazából ez nem volt váratlan, ez egy abszolút determinisztikus folyamat volt, ami az is mutatja, hogy ez a projektünk, ez az Európai H20-as projekt, ez a VEO nevezetű, ezt már 2019-ben elkezdtük tervezgetni, és pont arról szólt, sőt volt egy előző verziója a projektnek, hogy hogyan kellene monitorozni a környezetet, például azokat a vektorokat, denevéreket, szúnyogokat, stb., akik ilyen halálos veszélyeket hordozó vírusokat hordoznak magukon, úgynevezett vektor állatok ezek, akikről átugrik aztán ez a patogén a esetleg háziállatok közvetítésével, vagy közvetlenül az emberre. Tehát ezt, akik a virológiával, járványtannal foglalkoztak, ők évek, sőt évtizedek óta mondják, hogy ez be fog következni. És ez egy komplex jelenség, tehát hogy nem győzöm hangsúlyozni a helyzet komplexitását, nem csak azért, mert komplex rendszerek fizikája tanszéken vagyok, hanem ez tényleg egy összetett dolog, ahol a közlekedéstől kezdve a nagyon intenzív mezőgazdaságon át, a mindenféle állatszállítás, mozgás a világon, a vadmadarak röpte, és rengeteg-rengeteg tényező belejátszik ebbe az egészbe, tehát az egész globalizáció és a globális komplex rendszere tulajdonképpen a föld élő világának. Ez szinte determinisztikusan létrehozta ezt a járványt, és akkor ugyan a projekt elindult, nyilván más célokra is, hogy csak Disease X-nek neveztük az ismeretlen járványt, ami majd ki fog törni, de hát sajnos megelőzött a járvány minket, nem tudtuk mi megelőzni, és akkor így egy új world package is belekerült a projektbe, és amit itt láthatjuk, ahogy éppen Ursula von der Leyen bejelenti, amiben ugye az egyetemünk azt az infrastruktúrát használva, ami részben az egyetemen, részben pedig országos szinten rendelkezésre szintén bekapcsolódtunk, elsősorban adatmenedzsment és adatexploráció, adatfeldolgozás, adatelemzés, adatvizualizáció terén, és akkor itt reklámoznám ezt a úgynevezett kollaboratív platformot, a Kuplexet, amit fejlesztünk ennek keretében és sok más keretben is, amit összeraktunk sok-sok modulból, és elsősorban adatelemzés és adatvizualizációra használjuk. És egy kicsit azt hiszem most fel fogom gyorsítani, mert már sokat beszélek, ez alaphibám, hogy a 90 perces előadásokhoz szoktam az egyetemen, de az egésznek a lényege az, hogy a egyre komplexebb jelenségekkel foglalkozik a tudomány, és akkor az egyre komplexebb jelenségeknek a leírásához egyre komplexebb modellek kellenek. És az egyre komplexebb modelleknek a beparaméterezéséhez egyre több adatra van szükség. És akkor van egy szekció, amit most át fogok lapozni, a mesterséges intelligencia, ami egy új paradigma, ami aztán még sokkal több adatot igényel, hiszen olyan modellekink vannak, szemben mondjuk a néhány paraméteres egyszerű természeti törvényekkel, vagy függvényillesztésekkel, aminek mondjuk egy kézben megfogható, nem 4-5 paraméterre, szabad paraméterre volt, egy tipikus neuronhálózat modell, az most több millió paraméterrel rendelkezik, és akkor ezeknek az optimalizálása, ezeknek a kezelése, pusztán az adatoknak a kezelése, az tényleg egy hatalmas feladat. Az intézetben, a tanszéken, részben a szintén ma már szó esett róla, a nemzeti laboratóriumokról, a mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium keretében számos projektünk van, ami ilyen tudományos big data és mesterséges intelligencia határmesdjén mozog. Ezek közül is kiemelném egyrészt ugye a járványokkal kapcsolatos tevékenységet, ahol például szúnyogok monitorozására használjuk a mesterséges intelligenciát, az állategészségügytől kezdve a pollen monitorozásig sok helyen szintén felhasználható, vagy a rák gyógyításról már szó esett, részben a SOTE kollégáival együttműködve patológiai képek feldolgozására, illetve radiológiai képeknek a feldolgozására is sikeresen tudjuk használni ezt a metodikát, illetve olyan rendszereket igyekszünk kifejleszteni, amelyek nem csak mint egy fekete dobozként működnek és megmondják a választ, hanem azt is megmondják, hogy miért gondolják azt, hogy mondjuk az adott szövet az rákos elváltozásokat tartalmaz. És zárásként visszatérek ehhez a körforgáshoz, tehát a tudomány és a technológia körforgásához, és a tudomány a technológiával karöltve, amiben természetesen nagy szerepet játszik a mai számítástechnika és a hálózatok technológiája, tényleg csodákat volt képes létrehozni. Tehát a mechanika megértése tette lehetővé, hogy hatalmas katedrálisokat és piramisokat építsünk, a termodinamika megértése hozta el nekünk a 7 mérföldes csizmát, pillanatokon belül a világ távoli részére eljussunk. Az elektromágnesség és kvantummechanika megértése ugye létrehozta a varázstükröt, amin keresztül én is most az előadást tartom, és látszik, hogy még van előttünk sok-sok lehetőség, ahol a technológia és a tudomány karöltve még újabb csodákat hozhat el. Bízunk benne. Köszönöm.
Köszönöm szépen ezt a részben egy kicsit visszatekintő, részben pedig nagyon aktuális előadás, nagyon érdekes és izgalmas volt. Köszönjük szépen, professzor úr!